igehirdetési alapigeként nem azt az igét választottam, ami a bulletinunkot is szerepel, hanem azt, amiről helyszín is gondolkodtunk, és ennek az igéje János evangéliumának a 17. fejezetéből a 22. vers, ami így hangzik: és én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékig adtam. Jézus főpapi imádságának egy rövid szakasza ez. Isten dicsősége volt az egyik témánk ott a táborban is, most évek óta már azt gyakoroljuk, azt a szokást, hogy minden táborban, akár gyermekeknek, akár fiataloknak, akár felnőtteknek kerül megrendezésre egy adott téma, az, ami vezérel minket. Az alap ige ott az volt, hogy tied az ország, a hatalom és a dicsőség, és ennek egy szelete a dicsőség, ami hát nem egy könnyű téma, nem egy könnyű fogalom. Sokunknak kérdés, nekem is kérdést okoz, hogy mit is jelent ez pontosan, és amikor ezen gondolkoztam, próbáltam összeszedni a gondolataimat, eszembe jutott Pál apostolnak az egyik gondolata a korintusbeliekhez írott levélből, ahol a régi károli fordítás szerint így hangzik, hogy más a napnak a dicsősége, más a holdé és más a csillagoké. Az új fordítás ezt úgy írja, hogy más a napnak a fényessége, más a holdnak a fényessége, és más a csillagok fényessége. A fényesség, a tűz, ezek talán közel, ezeknek a megértése talán közelebb visz minket egy kicsit ehhez a fogalomhoz is, a dicsőségnek a fogalmához. A hétköznapi életben, vagy különböző eseményeken, mondjuk a sport eseményeket is, a első, második, harmadik helyezetteket ugye érmekkel szokták díjazni, és az első helyezett kapja az aranyérmet, ez csillog a három érem közül a legfényesebben, ennek a legnagyobb a fényessége, aztán az ezüst, aztán a bronz érem. Mint hogyha minél értékesebb lenne egy dolog, annál fényesebben ragyog. Az ékszerek között is a gyémánt, minél tisztább, minél átlátszóbb, annál jobban csillog, és annál értékesebb. Ilyenkor a nyári hőség kánikula idején megszoktunk feledkezni, hogy hálát adjunk a napért, aminek ugye itt a mi számunkra legnagyobb, legerősebb a fénye. Megfeledkezünk esetleg arról, hogy ez szükséges az életben maradásunkhoz, az életünknek a lét feltételét adja, hiszen enélkül minden kihűlne a földön is. A napnak a fénye, a napnak a melege nélkül. A teremtésre gondolhatunk, akkor Isten mondja, hogy legyen világosság, és lesz világosság, szétválasztja a világosságot a sötétségtől. Rendet rak Isten a káoszból, szétválasztja az össze nem illő dolgokat, és a fény az egyik nagyon fontos dolog, amit ott megalkot, hiszen szükségünk van ahhoz, hogy lássunk fényre a sötétben. Mi nem tudunk tájékozódni, nincsenek olyan érzékszerveink, mint bizonyos állatoknak, akik ultrahangokat bocsátanak ki, és a visszaverődésből ugye tudnak tájékozódni. Nekünk fényre van szükségünk, hogy jól lássunk. Én sem szeretem otthon a lakásban, vagy más helyen, hogyha fél homály van, és nehéz meglátni valamit, vagy hogyha egy különösebb, különlegesebb esetekben, mondjuk egy szálka megy a kezünkbe, akkor is, hogy azt ki tudjuk venni, szükséges jól célirányosan oda világítani, hogy legyen ott erős fény, és ennek a segítségével tudjuk ezt eltávolítani, és sorolhatnánk még a példákat, amiben a minden nap találkozunk a hétköznapjainkban, hogy a fényre igenis, hogy szükségünk van. És tudjuk, hogy Isten alkotta ezt is, és a teremtés történetet, hogyha ugye tovább figyeljük, akkor látjuk azt is, hogy csak a későbbiek során teremti meg Isten az égi testeket, a napot, a holdat és a csillagokat. A csillagászok már, nem tudom pontosan mikor, már jó pár évvel ezelőtt felfedezték azt, hogy bizony-bizony nem csak a napnak van látható fénye a mi számunkra, hanem a világűrben is vannak úgynevezett kozmikus fények, amelyek nem a naptól származnak. Megalkotja Isten ezeket az égi testeket is, részben azért, hogy nappal uralkodjon, világítson a nap, éjszaka a hold és a csillagok, hogy mutassák számunkra az időt, vagy a térbeli tájékozódásban segítsenek. De régebbi időkben a hajósok a csillagokból tájékozottak, abból próbálták meghatározni a helyzetüket, de hát a csillagok nem mindig látszódnak, nappal nem látszódnak, éjszaka sem látszódnak, hogyha felhős az idő. Éppen ott a táborban is ezzel a témával kapcsolatosan megnéztünk közösen egy filmet, aminek sajnos nem tudom a címét, lehet, hogy látták egyesek, amik még a vitorlások idejéből származik, ahol sok-sok baleset volt ebből, hogy nem tudták pontosan meghatározni a helyzetüket, illetve az időt mérni, hiszen akkor még ingával működtek az órák, de hát azok csak úgy működnek, hogyha szilárd talajon stabilan állnak, nem pedig hajón, ahol az mozog, mármint a hajó, és aztán ott meg is alkotják ezt az óra szerkezetet, ami segít az időmérésben és a tájékozódásban is ezzel összefüggésben. A fénynek alapvető szerepe van még más szempontból is, tanultuk iskolában a fotoszintézisnek a mechanizmusát, növények is hogyan tudnak növekedni, és ehhez feltétlenül szükség van fényre is. Nyári időszakban hálát adhatunk a sok szép gyümölcsért, zöldségekért, hogy ezek tudjanak növekedni, ehhez is fényre is szükség van, és a nap melegére is. De a fény mellett fontos a tűznek a szerepe is. Hát a napot is csak én leegyszerűsítve egy kis tűzgolyónak neveztem el így, ahogy készültem. A tűznek is nagyon nagy jelentősége van, szintén kevésbé gondolunk rá a téli időszakra, amikor a tűz segít nekünk a fűtésben, ami szintén nélkülözhetetlen, de hát az ételek megmelegítéséhez, sütéshez is bizony erre van szükségünk. Szentírásban több olyan helyet látunk, amikor az örökkévaló Isten is ezeken a formákon, mármint a fény vagy tűz segítségével jelenik meg. Nagyon jól ismert történet, az égő csipkebokornak a története, amikor ott a pusztaságban, a sivatagban egy csipkebokor elkezd lángolni, és ott a forróságban, a forró éghajlaton ez bizony sokszor megtörténik, de hát a csipkebokornak a vékony ágai azok pillanatok alatt el szoktak égni, és itt Ábrahám azt látja, hogy nem ég el ez a csipkebokor. Közel megy, megnézi, hogy mi is lehet ott, mi történhet, mi ez a különleges dolog. És aztán tapasztalja Ábrahám, hogy Isten akar szólni ezen keresztül hozzá, hogy szent ez a hely, és a küldetésének része ez az epizód is. De hasonlóan jelentőségteljes esemény, amikor Mózes fölmegy a hegyre, hogy átvegye a 10 parancsolatot, és ott is kicsit hasonló dolgot olvasunk. Az Úr dicsőségének a jelensége pedig olyan volt az Izrael fiainak szemei előtt, mint emésztő tűz a hegy tetején. És bement Mózes a felhő közepébe, és felment a hegyre, és 40 nap és 40 éjjel volt Mózes a hegyen. Ennek a történetnek a kapcsán olvasunk arról, hogy Mózes sem láthatja, és emberi, mert emberi szem, ember nem láthatja itt a földön az örökkévalót, mert azt a fényt, azt a dicsőséget, azt a csodát nem tudnánk elhordozni, és valamilyen sejtelmes módon ott a felhőben, a tűzben Mózes hátulról láthatja az Urat. Kicsit hasonló, amikor Jézus megdicsőülését olvassuk, ott is a tanítványok, akik jelen vannak földre, esnek, és az Úr dicsősége jelenik meg ott is. A mennyei hazára gondolva a jelenések könyve ír arról, hogy ott nem lesz már szükség napra, mert ott nem lesz éjszaka sem, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Az Úristen fog ott világítani, nem lesz szükséges más fény, mert az ő dicsősége betölt majd mindent. Hát nem tudom, hogy sikerült-e így ezek kapcsán közelebb kerülnünk a dicsőség fogalmához, de itt, amit János evangéliumában olvasunk a főpapi imádságban, abból az derül ki, hogy ez is egy olyan dolog, amit az örökkévaló, illetve az Úr Jézus Krisztus nekünk akar továbbadni, nem önmagának, önző módon megtartani, és talán hasonlítanám ezt a holdnak a fényéhez, ha már itt a fényről, fényességről gondolkodunk, hiszen tudjuk jó, hogy a holdnak nincsen önálló fénye, hanem csak visszatükrözi a napnak a fényességét, és mégis milyen nagy erővel tud világítani egy-egy teli holdas éjszakán, különösen nyáron talán. A holdnak a fénye, Isten mindent nekünk akar adni, mint ahogy ezt pont Jánosnál olvassuk másra vonatkozóan, azt akarja, hogy a mi örömünk az teljes legyen, hogy egy teljes életet tudjunk élni itt a Földön, nem csupán öncélúan a saját hasznunkat keresve, hanem azt a fényt, amit és dicsőséget, lehetőségeket, amit Istentől kapunk, azt adhatjuk mi is tovább. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát én nagyon kevéssé tudom ezt a küldetést teljesíteni, az én fényem nagyon kicsi és pislákol, de azt hiszem mindannyian láttunk már egy-egy gyertyafényt, csak egy sötét szobában, amikor egyetlen egy gyertya világított, és láthattuk, hogy annak is milyen fénye van, és milyen segítsége nyújt a tájékozódásban, ad annyi fényt, hogy lássunk valamennyit a teljes sötétséghez képest. Isten meg akar segíteni minket abban, hogy tudjuk jobban megérteni az ő dicsőségét, az ő lényét, és ő nekünk ajándékoz ebből sok mindent, lehetőségeket, talentumokat, amiket nem szabad elásnunk, hanem használnunk magunk és mások javára. Nem az a lényeg, hogy pontosan értem ezt a fogalmat, hiszen talán egyikünk sem látja egészen világosan, de elfogadhatom azokat a lehetőségeket, élhetek ezekkel, amiket ő ad, az ő kegyelmét és jóságát, és az ő áldásait és mások javára fordíthatom, hogy az ő dicsőségére legyünk ezzel. Isten dicsőségét tükrözhetjük vissza, mint ahogy a hold a napfényét, és használhatjuk ezeket mások javára, és szolgálhatunk másoknak. Hát ezt kívánom, hogy így áldja meg az örökkévaló a mi életünket. Amen. A 32. dicséretünknek az első verszakát énekeljük, illetve énekeljük most az első három verszakot, és utána jönnének a hirdetések és az áldás. 32. dicséretünk így kezdődik: az Úr szent bárányára teszem le bűnömet. Az első három verszakot énekeljük most.